Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Nagy István agrárminisztert. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Számos nagyon is aktuális témánk van. Almaügy, szüret, betakarítás, méhpusztulás, sertéspest is, mind-mind az elmúlt napok vagy az elmúlt hetek történése. Javaslom, hogy kezdjük is ezekkel a témákkal a beszélgetést, hogy azután azért maradjon időnk a mezőgazdaságot érintő hosszabb távú kérdésekre, a következő évek agrárstratégiájára is. Hát rögtön itt az alma és az alma helyzet. A múlt héten megszületett a megállapodás a termelők és a felvásárlók között, meg is kezdődött az ipari alma beszállítása a szabolcsi feldolgozó üzemekbe. Mondhatjuk azt, hogy megnyerték ezt az alma csatát a gazdák, minthogyha a megállapodás aláírását követő sajtótájékoztatón a gazdaszervezetek így fogalmaztak volna.
Úgy fogalmaznék, hogy egy csatát megnyertünk, a háborút még nem. És így fogalmaztak ők is, és ebben teljesen igazuk van. Orvosoltuk azt a problémát, amely tisztességtelen piaci magatartás következtében 13 forinttal akarták a nyitó árat tenni. Szembesültek egy nagyon határozott és egységes gazdai hozzáállással, amely ellenállt ennek a piaci magatartásnak, és sikeres összefogásuk azt eredményezte, hogy 20 forintért lehet venni az almát.
Azért szerintem mind a két félnek engednie kellett, nem? Mert én, ha jól emlékszem, akkor a gazdák kezdeti időszakban ilyen 25 forintos minimum árat szerettek volna, és azt mondták, hogy ebből aztán nem engedünk. Végülis megszületett ez a 20 forintos minimális ár, tehát úgy tűnik, hogy azért egy kompromisszumos megoldás.
Nyilván, amikor küzdelem van, akkor egyértelmű győztes soha sincs, hanem van egy helyzet, amely józanész és a józan belátás alapján aztán döntenek, és akkor megállapodnak valahol. Ezt mindenki tudta, hogy valahol a kettő között kell megállapodni. Teljesen elégedettek lettek volna a gazdák, hogyha ennyivel elindul a felvásárlás, semmilyen hajtszűhő nem lett volna ebből, működhetett volna. Nem értettük, én is azért fogalmaztam úgy, hogy ez teljességet tiszta, hogy méltánytalan mindaz, ami történt, mert semmilyen piaci helyzet nem indokolta 13 forintot. Körülnéztünk a világban, sehol sem 13 forint volt, mindenütt magasabb volt, és nem értettük, hogy akkor nálunk miért pontosan ennyi. Kínában nem termett annyi alma, nálunk sincs rekordtermés, egész Európai Unió területén is fogyóban vannak a készletek, tehát egyáltalán nem az következett volna, hogy akkor itt egy dömping árat kell keresztül vinni, hanem azt tapasztaltuk, hogy itt egy ilyen mértéktelen profit éhség vagy profit vágy hajtotta a feldolgozókat, visszaélve azzal a helyzettel, hogy bizony addig, még a termelők megosztottak és kicsik, addig ők viszont a méretüknél, befolyásuknál fogva ármeghatározók, árbefolyásolók lehetnek. Na ez az ezért fogalmaztam úgy, hogy megnyertünk egy csatát, de a háborút még nem.
Tehát a háborút akkor következő időszakban még lesz.
Pontosan így van, hogyha ezt nem kell minden évben eljátszani ugyanezt, és nem kell minden évben küzdeni azért, hogy a felvásárlási
állam. De akkor mi lehet a megoldás, mondjuk egy a nemzetközi piacok trendjéhez kialakított árképlet, vagy árképzés, pontosan, egy hosszú távú megállapodás?
Pontosan, ez az egyik megoldás, amit javasoltunk is a tárgyalások során, és készítjük is a minisztériumban ennek a technikai kivitelezését, hogy hogyan lehet ezt előkészíteni, hogy természetesen, hiszen a világpiac az világpiac. Minden termelés halálra ítélt, hogyha a piaci szempontokat nem veszük figyelembe. Ezért kell meghatározni azt, hogy abban a képletben az meghatározó legyen az aktuális világpiaci helyzet. Mennyi termet, mennyi van készleten, milyen árfekvésbe lehet értékesíteni. Ebből visszaszámolva lehet kikövetkeztetni azt a számítási módot, ami alapján egy országban meg lehet határozni az almának az árát. De az nyilvánvaló,
de akkor itt megint egy kompromisszumos megállapodásra lesz majd szükség a felvásárlók és a termelők.
Természetesen, hiszen mindkét fél, a mi számunkra az a megnyugtató, hogyha mindkét fél elégedetten áll fel az asztaltól. Mert az sem lehet érdek, hogy a termelő csődbe menjen és tönkre menjen, mert akkor a végén ugye nem lesz termék, de az sem lehet, hogy a feldolgozó olyan áron vásároljon almát, amin majd a feldolgozott terméket nem tudja értékesíteni a piacon, és ott marad a nyakán. Tehát mind a kettő félnek win-win helyzetből, tehát győztes pozícióba kell kerülni a végén. De nem lehet egymás kárára. Ez a kompromisszumnak a lényege. Ugye ez az egyik megoldás, ez a hosszú távú szerződés. amit hosszú távonnak hívunk, hogy legalább 3 évre szóljon, ami meghatározza, legalább szerepeljen benne egy olyan kalkuláció, ami az árkérdést befolyásolhatja, hiszen eddig olyan szerződéseket irattak alá a gazdával, amiben fősorolták a gazdák összes teljesítési kötelezettségét, hogy milyen kötelezettsége van, de semmilyen joga nem volt, hogy egyáltalán az árkérdésbe hogyan tud föllépni. Amit mi hosszú távra gondolunk, és igazából a megoldást fogja jelenteni, az az, hogy hogyan tudunk közösségi tulajdonba vagy állami tulajdonba egy olyan feldolgozó üzemet létrehozni, megvalósítani ott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Tehát azzal oldódna ez a kiszolgáltatott helyzet, mert ugye most fogva... úgy tűnik a képlet, úgy néz ki, bocsásson meg, hogy szavába vágok, így az elmúlt napok vagy elmúlt hetek híradásai nyomán egy olyan kép alakult ki az emberben, aki figyelte a híradásokat, és ön is említette ezt a tisztességtelen piaci magatartást, hogy az egyik oldalon ott vannak az úgy mond gonosz felvásárlók, akik visszaélnek a hatalmukkal, vagy az erőfölényükkel, és kartelbe tömörülnek. A másik oldalon pedig ott vannak a kényszerhelyzetbe került, kiszolgáltatott gazdák, de azért ilyen egyszerű a képlet, vagy azért ennél bonyolultabb?
Nyilván ez így kisarkítva van, hogyha ezt így vesszük, de ennek nagyon komoly valóságtartalma volt. Mert pontosan ezért fogalmaztam, hogy semmi nem indokolta a 13 forintot. Mm. Tehát a gazdák egységbe kovácsolását pontosan ez a felháborító tény indokolta, hogy semmi magyarázat és ok nem volt a 13 forintra. Senki nem indokolta meg és érzékelt, hogy miért van erre szükség. Sehol a környező országokban nem volt ilyen alacsony felvásárlási ár. A piaci helyzet nem ezt követelte. Semmi sem indokolta ezt a 13 forintot, ezért volt ekkora összefogás is. Azért szeretnénk egy újabb üzemet ebbe a körbe betenni, ami gazda tulajdonná tud válni, és azt szeretnénk, hogy kapacitásbeli, méretbeli kérdésben akkora legyen, hogy ő egy ármeghatározó tényezővé tudjon lépni, hogy ne lehessen a gazdák kárára összefogni, kiátszani őket, és azt mondani, hogy hát akkor 2 forint extra profit az inkább jobb jön, hogyha nekünk jön, mintha a gazdákkal feleznek.
Annak mi lehet az oka, vagy annak mi állhat a hátterében, hogy itt Szabolcsban, mert most ugye elsősorban ugye a szabolcsi helyzetről beszélünk, itt a szabolcsi régióban az elmúlt években nem épült saját tulajdonú, vagy a gazdák tulajdonát képező feldolgozó üzem. Jól lehet, én azt olvastam, hogy azért az almatermelőknek juttatott támogatásnak a nagy százaléka, vagy a nagy hányada az éppen a szabolcsi régiónak jutott, miközben más területeken, mondjuk Zalában, Somogyban, Vas megyében, ahol sokkal kevésbé kaptak az almatermelők nagyságrendileg ekkora támogatást, ott azért szép csendben megépültek ilyen feldolgozó üzemek. Mert
vegyük ketté a dolgot, és nézzük tisztán, mi a helyzet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ország almatermesztésének 70%-a körülbelül. És elaprózva kistermelőknél van. Jelenleg is a nagy problémánkat az okozza, hogy az összalmatermés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében annak a 70%-a ipari alma, léalma, és csak 30%-a az étkezési alma. Na, azt a struktúrára fordították azt a pénzt, amit megnyertek, hogy hogyan lehet korszerűsíteni az ültetvényeket.
Mm. És ez megtörtént azért?
És ez zajlik folyamatosan ennek a történet, hiszen ott jégkár, elhárításról kell, az öntözést meg kell oldani. Tehát számos olyan probléma van, ami nagyon sok pénzbe kerül, és azt a tradicionális almaültetvényeket, amik ott nagyon komoly meghatározó tényezők. Generációk öröklik, és ott úgy kell elképzelni, hogy a falu határába nem búza és kukorica tábla van, hanem almafák vannak, és almasorok vannak, mindenki tudja, hogy 5 sor az enyém, 10 sor az enyém, 3 sor az enyém, tehát ott ilyen látképre kell a kedves rádióhallgatóknak gondolniuk. De azok 50-60 éves ültetvények. Korszerűtlenek, nem a mai kor kívásainak megfelelők, ezért okoz ez gondot. Hogyan tudunk itt tápanyag utánpótlást, hogyan tudunk korszerű technológiát bevezetni, nem tudunk. Azért kellettek a források, hogy fajta váltást tudjunk előidézni, ami a piaci követelményeknek megfelelő. És a természetesen egy étkezési alma termesztése az mindig magasabb jövedelmezési pozíciót is jelent. Na, ehhez kellettek ezek a támogatások. Tehát itt nem arról szólt, és az határozottan szeretném visszautasítani, hogy a szabolcsi gazdák megkapták ezt a pénzt, eltették zsebre, köszönjük szépen, jól vannak, és háborognak, hogy a következő évben nem kaptak ugyanennyit. Nem erről van szó, hanem egyszerűen a termelési alapokat kellett megteremtés.
És ez még folyamatban van.
És ez zajlik egyfolytában, mert valóban el kell érnünk azt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is legalább fele-fele legyen az étkezési alma és az ipari alma aránya. Ehhez egyre nehezebb körülmények vannak, mert egyre kevesebb a munkaerő. Az, aki hajlandó lesz megfogni azt az almát és leszedni, mert itt most már ezen kell majd nagyon komolyan gondolkodni. És akkor, hogyha eljutunk oda, hogy az étkezési alma mennyisége és a területen növekszik, akkor már minden gazda jobban érdekelt arra, hogy hűtőházat építsenek közösen, hogy feldolgozót építsenek, hogy csomagolót építsenek közösen, és akkor, amikor rájönnek arra, hogy ennek a jövedelmezősége, a jövedelmtermelő képessége jóval nagyobb, mint mondjuk megráztam a fát, leesett, lehullott, fölraktam a pótkocsira, és léalmaként leadtam, és letudtam, és nem kellett vele annyit foglalkozni, egészen más. Ez egy új generációt igényel már.
Alma után beszéljünk egy kicsit a szőlőről, hiszen javában tart már a szület, a meleg nyár miatt jóval korábban is kezdődött meg a szület. Állítólag jó minőség és nagy mennyiségű az idei szőlőtermés, viszont azt olvastam, hogy félő, hogy itt is beüthet egy almapiaci probléma. Éppen Légli Otto, jeles, kiváló balatonboglári borász, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke nyilatkozta azt a napokban, hogy a tavalyi árak alatt inkább indult meg a szület, és a gond itt is az, hogy a megtermelt szőlő döntő részéből nem az készít bort, aki megtermelte a szőlőt, tehát itt is bejön ez a felvásárlási feszültség.
Pontosan, és itt egy óriási tanúság, mind az alma, mind a szőlő, és szerintem bármelyik más termőágazatnál. Mert mi történik, ami nagyon-nagyon rossz? Az történik, hogy a termelés és a felvásárlás, feldolgozás elválasztódik egymástól. Tehát nem az készíti a bort, aki meg is termeli a szőlőt. Ezért a kettő között mindig antagonista ellentét lesz. Hiszen a feldolgozó, a borász, az mindig olcsón szeretne vásárolni szőlőt, mert akkor neki nagyobb lesz a jövedelme. A szőlőtermelő az pedig mindig szeretné elérni azt, hogy legalább az önköltsége ára meglegyen, hogy ő dolgozott rajta egész éven, hogy mégiscsak valamilyen jövedelme legyen. Ő pedig minél magasabb áron szeretné eladni. Hogy lehet ezt az antagonista ellentétet föloldani? Ugye ez a nagy kérdés, hogy hol találjuk meg az arányokat. És erre is megint csak egy nagyon jó válasz létezne, amit szerintem be kell tartani, és megfontolandó mind a szőlészeknek, mind a gyümölcstermesztőknek. Mert aztán majd más is következik belőle, én mindjárt mondom. Itt is az kellene, hogy hogyan tudnánk létrehozni olyan feldolgozó kapacitást, olyan központi borászatot, nem lehet ezt még most szebb szóval, vagy máshogy fogalmazni, ahova a kistermelő bevihetné a maga szőleit, ahol feldolgoznánk neki, és akár borba visszakapná, vagy akár közösen értékesíteni tudnánk. És akkor
igen, csak bocsásson meg, a bor az nem egy kicsit személyesebb dolog, vagy a termelőhöz köthető, tehát kicsit más a helyzet talán, mint az almánál.
Én azt tudom, de pont így lehet ketté választani, hiszen azok a kiváló borászaink, akik csúcskategóriájú bort állítanak elő, ő bennük az összes személyiségük, egyediségük kell, hogy megnyilvánuljon. De itt, és hagyd mondjam akkor el, amiért kellene, hogy legyenek ilyen közösségi feldolgozók, az pont a piacra jutásnak a másik kérdése. Mert Magyarországon a borászati helyzet hogyan néz ki? Vannak a legkiválóságaink, amíg világhíresek vagyunk, csúcsbort készítünk. De azt kell mondjam, hogy ez kevés palackszámban. Ja. Tehát amikor megérkezik a megrendelő Kínából, az Egyesült Államokból,
a kevésnek tűnik minden.
Egy milliót kérek, egy millió palackot, akkor mindenki vakarja fejét, hogy hú, nincs csak 5000 palack, de abból a világ legjobbja. Igen. Igaz, kellenek, nagyon kellenek, mert ők a húzóerő. A másik szegmensünk ugye az alsópolcos műanyag flakonos boraink a 100-200-300 forintért árulva, óriási mennyiség kell belőle, mert van egy ilyen fogyasztói igény ezekre a borokra. De nincs egy igazi középkategóriás bor. Amit ha azt mondanám, hogy legszélsőségesebb esetben azt kellene mondanom, hogy magyar fehér, magyar rozé és magyar vörös. De ha ezt lebontjuk tájegységenként, borászati régióként, akkor már is jobban hangzik akár Tokajon egy zempléni fehér, ugye? És akkor nem rontjuk a tokai imást, de egy zempléni fehérként egészen piacra lehet vinni azokat a borokat, amely ott gondot okozza a túltermelés miatt, mondjuk. Tehát kellene Somlóvidéken is, és máshol is olyan feldolgozót, olyan borászati üzemet létrehozni, amely egy középkategóriájú, de jó minőségű és nagy tételben rendelkezésre.
Ami mondjuk az olaszoknál és a franciáknál megvan ez a középkategória, és viszonylag olcsón hozzáférhető,
minden
jó minőségű
borász, aki érkezik hozzánk, mindig a következőt mondja, kiválóak vagyunk fölül, elfogadhatók vagyunk legalul, de hiányzik a bárokban, a kocsmákban lévő, unkannában lévő jó minőségű, egy közepes minőségű bor, amit jó árfekvéssel el lehetne adni tömeg áruként. És amikor megjön a megrendelés, hogy kell 5 millió, 10 millió palack bor, akkor azt tudnánk mondani, hogy igen, kérem, egyforma minőségben rendelkezésre áll. És már is ezt az antagonista ellentétet ki tudnánk szűrni, mert ebből a középkategóriájú borból vissza lehetne a termelői tulajdonba juttatni ebből származó jövedelmet, és már is egyforma érdekeltséggel bírna a kettő. Nem volna köztük ellentét.
Uh-huh. Aratás, betakarítás, talán ezzel folytathatnánk, hiszen augusztus közepére befejeződött az őszi búza aratása. Milyen a minőség, milyen a termés átlag mondjuk az előző évekkel összehasonlítva?
Egy jó esztendő zártunk, van miért hálát adni a magyar gazdáknak. Azt kell mondjam nagyon büszkén, hogy 20 millió ember ellátásra alkalmas búza mennyiséget termesztett Magyarország, hiszen az a mennyiség, amely 4,84 millió tonna, az egy nagyon kiváló eredmény. Egészen minimálissal maradtunk el 2%-kal a tavalyi rekordtermések mellett. Ilyen időjárás körülmények között ez egy nagyon jónak mondható eredmény. A minőséggel sincs baj. Egyre inkább odafigyelnek a gazdáink arra, hogy megfelelő minőséget kell előállítani. 50-50% az étkezés és a takarmány minőség. Ezzel teljesen rendben vagyunk. Mint egy 2 millió tonna búzát vagyunk képesek exportálni.
Hát ráadásul, ha jól tudom, akkor az exportárak azért emelkednek, ez mondjuk kedvező helyzetbe hozhatja a gazdákat, de talán előrevetíti azt is, hogy esetleg a liszt és a kenyérárak emelkednek.
Így van, tehát ami jó hír az egyik oldalról, az negatív hír mindig a másikról. A búzatermesztők nem is panaszkodnak idén, hiszen a világkészlet hosszú-hosszú évek után először csökkenő tendenciát mutat, tehát a felhasználás mértéke nő, azaz vákum van a búza piacon, keresik a jó minőségű magyar búzát, és egyre inkább meg is fizetik. Ez hajtja fölfelé a felvásárlási árakat, ezért versenyezni kell a magyar malomiparnak is, hogy itthon tudják tartani ezt a kiváló minőségű búzát, azt, ami a magyar ellátáshoz szükséges, és ezt drágábban képesek megvásárolni. Ez nyilván magával vonza aztán azt a körülményt, hogy lisztáremelés van, akkor a pékek is szeretnének árat emelni, és aki hallgatja a rádiót most, akkor annak rögtön fogja a fejét, hogy hopsz, akkor drágább lesz a kenyér. Tehát ez a
de ezt prognosztizálhatjuk, hogy vélhetően ez így lesz?
Azért annyira nem vészes a helyzet, mert óriási a kereskedelmi verseny. Tehát piaci verseny van. A kenyér a boltok vevőfogó áldozatai, ezt kell, hogy mondjam, hiszen mindenki számon tartja, hogy mennyi a kenyér ára. Ha megnézik, minden boltban a kenyér van a leghátsó polcon, hogy végig kelljen menni a vásárlónak a kenyér. Ez egy nagyon komoly üzleti fogás, mert ha végig megyek rajtok, meglátok más árut is, és akkor vásárolok. Kenyeret minden nap vennem kell. Ezért kenyérért minden nap ugyanabban az üzletbe bemegyek, és elmegyek a leghátsó polcra, megkeresem és leveszem azt, amit én szeretek. És közben persze, amit nem is akartam, azt is megveszem. Ezt használják ki nagyon jól a üzletláncok, hogy vevőcsalogatóként mesterségesen tartják egyébként alacsonyan a kenyér árát, pontosan azért, mert az egyéb vásárlásokkal majd kikorrigálják. Ezért hozzák nagyon nehéz helyzetbe azokat a pékeket, akik saját üzletláncot, vagy saját üzletet tartanak nyilván, illetve beszállítói ezeknek a láncoknak, mert nem akarják elismerni a kereskedelmi láncok az áremelkedést, és nagyon nehezen küzdenek a pékek azért, hogy önköltségár.
Ez megint egy csata.
Éppen ma volt évnyitó a mezőgazdasági szakközépiskolákban, és szakközépiskolákban, és ott szembesültünk azzal a ténnyel, hogy 3000 pék szakmunkás hiányzik ma a magyar rendszerből. Nagyon gyorsan kellett intézkednünk ahhoz, hogy tudjunk tantervet készíteni, vizsgaanyagot készíteni, hogy el tudjon indulni ez a oktatás utánpótlás Magyarországon, hogy tudjuk pótolni az ő kieső számukat, pontosan azért, mert nem vonzó a pékpálya. Nagyon nehéz, éjszaka kell dolgozni, fizikai munkát kell végezni, tehát fontos lenne odafigyelnünk a pékekre, és én nagyon szurkolok nekik, hogy tudjanak annyi árat elismertetni a termékükben, ami a túlélésükhöz, a megélhetésükhöz szükséges.
Hát a búzáról ugorjunk egy nagyot sertéságazatra és a sertéspestisre, hiszen ez is egy aktuális gond és aktuális probléma. Európa szerte terjed az afrikai sertéspestis, ráadásul a velünk éppen szomszédos Romániában a legsúlyosabb a helyzet, a magyar határhoz igen közel, talán 10 kilométerre is felütötte a fejét a járvány. Mennyire veszélyeztetett a magyarországi sertésállomány, a magyarországi sertéshús, a magyarországi sertésexport?
Jelen pillanatban Magyarország csak a vadsertésekben, vaddisznókban fertőzött LASP-val, a sertéspestissel. Mindent elkövetünk azért, hogy a házi sertéseket meg tudjuk óvni. A magyar sertés ágazat nemzetgazdasági szinten attól függ, hogy sikerül ezt megtennünk. Hiszen addig az exportunkat tudjuk folytatni szerte a nagyvilágba, amíg csak a vadsertéseknél van. Ha beüt a baj, mint ahogy Romániában, hogy telepeket kell, és a házi sertésnél kimutatják, és telepeket kell felszámolnunk, akkor azonnal leállítja mindenki velünk szemben a sertéshús exportot. Ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Ezért külön szinte minden teleppel határozottan foglalkozik a minisztérium. Küldjük ki a szakembereket konzultálni, ellenőrizni, hogy betartják-e szigorúan az állategészségügyi védekezési eljárásokat. Oda kell figyelnünk rettenetesen arra, hogy ne legyen. És azt kell mondjam, hogy a nagyobb telepeken nincs is baj, hiszen ott nagyon sok kockázati tényező van.
És egyébként hogyan lehet védekezni? Mert ugye éppen a napokban Bulgária megépítette a bolgár-román határa egy több mint 130 km hosszúságú kerítést.
Igen, de a dánok is megépítették fönt északon, ők még a németektől félnek. Mm. Tehát ugyanez a szituáció. Szeretnék megakadályozni, hogy a vírus hordozó vaddisznó átmenjen arra a telepre.
Persze, ez csak gondolom, a vaddisznó a házi sertés állományal valamilyen módon érintkezik, akkor már kész a baj.
Persze, és nem csak az a probléma, hanem hogy ez a vírus, ellenálló vírus, tehát ezt az ember is képes hordozni. Tehát olyan élelmiszerrel, ami fertőzött húsból készül, tehát mondjuk egy vaddisznó húsból készült kolbász, bármi olyan, ami csak füstöléssel volt, és nem volt megfőzve vagy megsütve, az bizony vírushordozó tud lenni. A házi sertés mindenevő talál egy ilyen bármilyen élelmiszert, megeszi, abban a pillanatban már is megfertőződik. Tehát ezért nagyon-nagyon lényeges. Ami a veszélyt jelenti Magyarországon is, és itt kell nagyon komolyan dolgoznunk, és nagyon komolyan megértetni az embereinket, pont ukrán és román határ mellett. A kistermelőknél, ahol 2-3 sertés, a saját szükségletre való hízó van otthon az oba, ahol nyilván nincs olyan állategészségügyi előírás követelmény, ahol kicsapják a rétre, kimegy megtúrni a kanálisba, vagy az erdőszélen gombászni, vagy bármi, kimegy a házi sertés. Ott, ha találkozik egy vadsertéssel, átfertőzik egymást, na ott van nagyon nagy baj. Ezért nagyon komolyan ellenőrizzük a magyar falukat is, és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy óriási felelőssége van az egy-két sertéstartó.
Akkor most egy nagy tájékoztató kampány is szükséges.
Abszolút, pontosan így van, és ellenőrzések vannak, mert nehogy Isten, egy 2 darabos háztáiba tartott sertés, ami felelőtlenül van tartva most időzőjelbe, az egész magyar sertéságazatot csődbe viheti, hogyha átfertőzik.
Igen, hát ráadásul ugye úgymond a háztáji sertéseket azért többnyire élelmiszer hulladékkal vagy moslékkal etetik, ami most pontosan ugye nem ez szabad.
Ez így van, hiszen nem tudunk ott lenni minden háznál, és nem megy. És ugye mivel a határ átjárható, oda-vissza érkeznek élelmiszerek, jönnek dolgozók, vendégmunkások, hozzák otthonról az élelmiszert, nincs betartva a szabály, eldobják, és már is megvan az átfertőződés. Óriási felelősség, óriási kockázat. Ettől tartunk minden nap, és minden intézkedést és védekezést ennek tükrében hozunk meg.
És akkor a hangsúly, gondolom, a megelőzésen van mindenképpen.
Természetesen, hiszen garantáltan mondhatom, hogy házi sertésben Magyarországon nincsen sertéspestis vírus.
Nagy István agrárminiszter a vendégünk ma itt az arénában. Most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést.